Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szombaton reggel autóval utaztam Budapest felől Sárospatakra. Vezetés közben már hallgattam a zenei felvételeimet, egy-két sugárzó rádióadót, de Miskolcot elhagyva elhatároztam, hogy megpróbálom a civil rádiót befogni interneten az online adást, úgy 180 kilométerre a fővárostól. Elmondom, hát ha másnak tanácsot adok vele, hogyan tudtam az adást legkényelmesebben hallgatni. Van a mobiltelefonomon egy civil rádiós applikáció, ami kimondottan a rádió internetes adását hozza be, ez letölthető bárki számára a honlapjáról a civil rádiónak. Ezt benyomtam a mobilomon, majd az autós rádióm pultján benyomtam a média gombot, ezen hallgathatom a zenei anyagokat, és azon pedig a Bluetooth funkciót. És remekül, jó minőségben megszólalt a hangszóróimon a civil rádió. Jó napot kívánunk, ez itt a délutáni magazin, a 117 perc a civil rádióban. Ma is azt mondjuk hozzá, hogy nem csak háttérrádiózóknak. A következő két órához szeretnénk kedvet csinálni, mi mindenről lesz szó. Az első témát azt mindjárt hadd ajánljam én. Bemutatjuk az Ökotárs Alapítvány által támogatott programok közül, bemutatunk egyet, a közös értékeink programot, azon belül is pedig egy pályázót, a Diát, majd erről egy kicsit többet fognak hallani, az Egy hajóban evezünk című programjukat, a vendégünk Csatári Tamara lesz itt a stúdióban.
Második téma, már tudom, hogy majdnem biztos a kedvencem lesz, ugyanis versek és vonatok vannak benne, vers a peronon, idén nyáron is magyar költők versei hallhatók a Mávolán csoport állomásain, a Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület kezdeményezésére Compó Gábor az egyesület tagja lesz majd a vendégünk.
Most ide a mai adáshoz a Vigadó téren szálltam fel, és ott látszik már, hogy előkészületek vannak. A 95. ünnepi könyvhét lesz a hétvégén, 13-ától 16-áig, tehát holnaptól vasárnapig. Erről fogunk beszélgetni a Magyar Könyvkiadók és Könyvkiadók Egyesület, Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesületének vezetőivel, Gál Katalinnal.
Megnyílt a Józsefvárosi Múzeum, de lehet, hogy ezt inkább kérdőjelesen tenném most ide, szóval megnyílt a Józsefvárosi Múzeum? Meg fogjuk kérdezni Tamás István igazgatótól, hogy kinek a kezdeményezésére hogyan jött létre ez az intézmény. Ezután pedig egy nagyon érdekes téma lesz, szintén hozzám közel áll, Agera Zoltán barátom könyve jelent meg nem olyan régen, Titkos helyek, elfeledett művészek, helyi sorsok címmel, Ismeretlen Esztergom. Megkérdezzük Zoltánt arról, hogy hogyan tudja ismertetni nekünk az ismeretlen Esztergomot.
Rendszeresen szoktunk az Önkéntes Szemle folyóiratról előre jelezni, ha megjelenik egy-egy száma. Most is ez történik. Most jelent meg a 24-es, tehát az idei év második száma. Bartal Anna Mária, aki a főszerkesztője ennek a folyóiratnak, ő lesz a vendégünk. Ebben a számban a fókusz az a nemzetközi önkéntesség, de más az Önkéntes Szemléhez kapcsolódó közösségi programról is tudósítunk majd. És akkor a utolsó előtti témánk, a Magyar Vörös Kereszt megemlékezést tart a Véradók világnapjáról, ez június 14-e, tehát holnap után, és érdekes módon egy vérszilvafát ültetnek a megnyitón. Váradi Marianna, aki a véradás szervezért felelős szakmai vezető a Vörös Keresztnél, a Magyar Vörös Keresztnél, ő lesz a telefonon vendégünk.
Sportrovatunkban pedig a 29. Magyar Kickbox világkupáról fogunk szótejteni, a Bokcsarnokban rendezik, június 14 és 16-a között Galambos Péter, a Kickbox Szövetség elnöke lesz majd itt velünk a vonalban.
Ezek a következő két óra témái, nyilván közte jó zenék is lesznek. Andris, mondanál egy pár dolgot, hogy milyen zenéket kerestél, válogattál és találtál?
Mai napra úgy érzem, kicsit a country zene lesz a középpontban, de emellett ugye szó lesz költészetről, a könyvhétről, tehát magyar költő megzenésített verse is napirendre fog kerülni, és hát emlékezünk a múzeumok témájában is egy régi eseményt felidéző fonográfnóta bekerül majd a mai listába, reméljük mindenki élvezni fogja.
Jó, hogy ezt mondod, mert a múzeumok éjszakája az vagy a mostani, vagy a jövő.
A következő 22-en.
Tehát jövő szerdán azzal majd intenzívebben is foglalkozunk, de a múzeumokról ez jutott eszünkbe. Hát akkor ennyit beköszöntőnek. A sportszerkesztő Tarcsi Géza és a hangmester zenei szerkesztő, az előbb is beszélő Petik András nevében is köszönti a műsor készítő kettős a hallgatókat.
Dudok Dávid.
És Péterfi Ferenc.
Száztizennégy, 115, 116.
117 perc.
Ezt a szót mondtam az előbb, hogy dia. Dávid, neked mi jut eszedbe a diáról?
Nekem a diakockák jutnak róla eszembe.
Nagy divat a diavetítés, újból a diafilmvetítés, de itt nem erről van szó. Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. Ennyire emlékszem, legalább 10-15 éve mindenféle kapcsolatban vagyunk. Most úgy, hogy éppen itt van vendégünk, kedves vendégünk Csatári Tamara, aki a dia munkatársa, és egy új programjukról fogunk beszélni, a Egyhajóban nevezünk című programról, de egy pár szóban előtte Tamara, majdnem dia, azt mondtam. Beszélj nekünk a szervezetről, tehát csak ilyen, tényleg ilyen csomóponti dolgokat, egy pár dolgot mondjál, hogy mit jelent ez.
Jó. Köszönöm először is a meghívást, és én is köszöntöm a hallgatókat. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány lassan most már 25 éve működik, és dolgozik azért, hogy a fiatalok demokratikus készségei fejlődjenek. Most az utóbbi időben megint ebben a vitakultúra fejlesztés került a középpontba, és ezen kívül közösségfejlesztéssel is foglalkozunk, osztálytermi közösségfejlesztéssel. Az a célunk, hogy a résztvevő és a különböző projektjeinkbe bevont fiatalok demokratikus készségei különböző módokon fejlődjenek, és hogy olyan fiatalok kerüljenek ki a programjainkból, akik akár helyi szinten, akár nagyobb szinteken aktívan tegyenek az adott közösségük jobb átételéért.
És ez azt jelenti, hogy ti nektek van egy üzenetetek, vagy egy formát létrehoztok, és kerestek hozzá ifjúsági közösséget, ahol ez realizálható, vagy eleve vannak, jelentkeztek már ilyen közösségek?
Mindkettőt jelenti. Egyrészt mi a közösségi vita módszerével dolgozunk, ehhez kapcsolódóan van vitajátékunk, illetve vannak különféle projektjeink, ide kapcsolódik az Egyhajóba nevezünk projektünk is, de hogy ezen túl is megyünk osztályokba is, meghívásos alapon is vitakultúra fejlesztésre. Szóval igen, van az az út, amikor osztályok vagy különféle közösségek keresnek meg minket kifejezetten ilyen céllal, és van olyan is, amikor mi toborzunk erre.
Még ezt hadd firtassam, mert sokan, sokféle élménnyel jelentkezünk, vagy rendelkezünk a civil non-profit szektorból, hogy mennyire van valódi érdeklődés. Hát mondjuk ráadásul nálatok külön érdekes, hogy egy korosztályról van szó, gondolom a kb. 13-14-től, nem tudom, hogy van-e felső korhatár, de 20-valamennyiig talán. Szóval, hogy mennyire kell tukmálni őket, vagy mennyire virulens ez a dolog, mennyire van igazi hírt, mennyire örülnek meg, mikor hallanak, vagy pedig csak amikor megszeretik, akkor örülnek. Szóval milyen a hangulata ennek a kapcsolatkeresésnek?
Mm-hmm. Hát találkozunk mi is mindenféle nehézségekkel, nyilván akár iskolákba való bejutás kapcsán, de hogy újabban azt veszük észre, hogy kifejezetten a vitakultúra meg a vitázás eléggé felfutóban van, úgyhogy eléggé, vagy hát ebben a közegben soknak számító megkeresést tudunk kapni, akár tényleg osztályoktól, akár különféle közösségektől is. Úgyhogy az, hogy a vitázás újra fókuszba került, ez például nekünk ebből a szempontból kifejezetten jó, és ehhez mi értünk és szívesen megyünk.
Közösségfejlesztő szakemberként nagyon sokszor szoktuk azt hangsúlyozni, hogy a vita és a párbeszéd között mennyire nagyok a különbségek, vannak-e különbségek, szóval nyugtass meg azzal kapcsolatban, hogy ezek nem olyan viták, amiknek az a céljuk, hogy a másikat legyőzzük.
Igen, abszolút. A közösségi vitának minden esetben, vagy semmilyen esetben nem az a célja, hogy egy nyertest vagy egy vesztest hirdessünk a vita végére, hanem az, hogy az adott tételmondatot vagy az adott témát minél többféle szempontból körül tudjuk járni. Ilyen formában ez a demokratikus döntéshozatalnak, az előkészítő szakaszának is a része lehet. Ez azt jelenti, hogy az adott tételmondat kapcsán a fiatalok minél több szempontot megvizsgálnak a vita során, és érveket gyűjtenek különböző oldalakra, adott esetben olyan oldalra is, amivel egyébként a kezdeti véleményük nem egyezik meg. Ez külön kihívás, de külön izgalmas, és segíti azt, hogy minél jobban megértsék az adott problémát.
És ez azt jelenti, hogy előfordulnak ezekben a vitákban, hogy valaki valamilyen állásponttal érkezik, és aztán megváltozik az álláspontja, vagy máshogy vélekedik közben, vagy visszakozik ebből?
Abszolút igen, tehát maguk a vitaformák is lehetővé teszik, hogy menet közben is megváltoztathassák a véleményüket a résztvevők, illetve ha nem is változik meg a kezdeti álláspontjuk, az egész biztos, hogy kiszélesedik, vagy jobban megértik a másik állásponton lévő szereplőknek az érveit, meg az ő véleményeiket is megismerik.
Van valami titkotok, de ez most egy kicsit viccesnek tűnik, de ez, hogy mi az az érzékenység, mi az a gomb, amit meg lehet nyomni egy ilyen helyzetben képletesen ezekben a közösségben, vagy ezeken a fiatalokon, hogy máshogy viselkedjenek, mint amire szocializálódhatnak, hiszen ha túl sokat néznek televíziót, akkor biztos nem tudnak vitázni.
Hát egyrészt az fontos, hogy egy jó témát, vagy egy jó tételmondatot találjunk, anélkül ez egészen biztosan nem működik, szóval, hogy annak a megtalálása, egyrészt, hogy mindkét oldal védhető álláspontot, vagy mindkét oldal védhető legyen, másrészt, hogy egyáltalán érdekelje őket az adott kérdés, vagy téma, ez igazából a nulladik lépés. Ezen kívül egyébként ennek a vitának mindig vannak keretei, és közösen elfogadott szabályai, amit a fiatalokkal együtt hozunk meg, ez is segíti őket, hogy biztonságosan.
Ez nagyon fontos, hogy nem ti elmondtok nekik citálva a szabályokat, hanem együtt hoztok meg. Ez lehet, hogy az egyik ilyen, nem varázsszó, de az egyik sajátosság annak, hogy talán a párbeszédre több esély legyen. De azért ezzel ők nem annyira találkoznak, szóval, hogy nincs megélt élményük, vagy ez persze most egy előítélet részemről, de feltételezem, hogy kevés megélt élményük van, legalábbis én nem látok olyan helyzeteket, ahol egészséges, normális vita van. Mitől lehet, hogy a fiataloknak mégis lesz ez a ti ügyességeteken múlik, vagy egy kicsit mi sablonosan gondolkodunk a fiatalokról?
Hát én azt gondolom, hogy ez alapvetően benne van a fiatalokban, meg egyébként mindenki másban is, felnőttekkel is szoktunk dolgozni. Nyilván ahhoz kell egy jó megközelítés, hogy ez ki is tudjon jönni, illetve kell egy olyan biztonságos közeg, ahol mondjuk megtehetik, azt elmondhatják a véleményüket, akkor is, hogyha ez nem egyezik mondjuk a pedagógusnak a véleményével, vagy az én véleményemmel, mondjuk aki vezetem az adott foglalkozást. Szóval, hogy a közeget meg kell teremteni hozzá, az egészen biztos.
Ezt akkor most megint húzzuk alá, egy másik nagyon fontos jellemző a velük kitalált szabályok után, hogy biztonságban kell érezzék magukat. Te vitás típus vagy, Dávid?
Van, hogy beleállok egy-egy vitába, de szerintem azért lenne még mit tanulnom azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjak úgy érveket megfogalmazni, hogy az mindenki számára elfogadható legyen, és hogyha éppen úgy alakul egy vitás szituáció, akkor akár visszakozni is tudjak, de hogy most visszakanyarodva a témához, hogyha jól tudom, akkor a közös értékeink programban részt vesz ez a projektetek, az egy, ha jóban nevezünk, és hogy fél időben van ez a megvalósítás. Szóval mi történt eddig, mik a mérföldkövek, amiket elértetek?
Igen, hát egyrészt fontos, hogy most már lassan 2,5 éve működik igazából ez a projektünk, aminek most ez már a harmadik forrása, a közös értékeink projekt.
Tehát ti hosszabban csináljátok ezt, és mindig találtok valami olyan ügyet, amelyik ezt a folyamatot valamilyen módon támogatni tudja, hogy fenntartsátok.
Igen, és igyekszünk is majd a mostani program lejárta után is fenntartani, vagy hogy dolgozunk
azon,
hogy...
Tehát már készültök a végére.
Igen.
Hogy ne legyen vége.
Igen, és hát ami ebben a programban, vagy amit ez a program lehetővé tett, ez az, hogy növeljük például a kapacitásainkat a korábbiakhoz képest. 2022 telén indultak útjára az első ilyen közösségi vitaklubjaink, akkor egy-egy fél évben körülbelül 12 vitaklubbal dolgoztunk együtt.
Ez azt jelenti, hogy több találkozás volt velük, tehát mennyi ideig, hányszor volt egy ilyen társaságnak mondjuk egy kurzusa, nyilván nem így hívtátok, de most én egy kicsit nem csúfondárosan, de így nevezném.
Igen, az fontos, és eddig nem derült ki, hogy ezeket az alkalmakat nem mi valósítjuk meg, hanem minden esetben az adott helyi közösséghez tartozó vitaklub vezető. Szóval, hogy mi ebben a programban felkészítjük a vitaklub vezetőket, megismertetjük őket az alap módszertanával a közösségi vitának, és mentoráljuk csak ezeket a folyamatokat, tehát nem mi valósítjuk meg. És az az elvárás egyébként, hogy egy fél évben legalább két vitaklub alkalom valósuljon meg. Vannak olyan helyszínek, ahol tényleg ezt tudják megengedni, vagy ezt tudják akár tanórai keretek közébe vinni, de hogy vannak olyan helyszínek, ahol egyébként pedig minden héten vitáznak. Úgyhogy az alkalmak rendszerességében van eltérés, de legalább fél évente két alkalommal vitáznak a helyi közösségekben a vitaklubok, illetve vannak közösségi eseményeink is, évente egy közösségi vitanap, ez egy egynapos rendezvény, és évente egy 4 vagy 5 napos vitatábor nyáron, amikor pedig még mélyebben el tudunk.
Ilyen nappal vitáztok.
Hát lényegében akár igen.
És azt el tud mondani, vagy hogy valamilyen számbeli adatot érzékeljünk, hogy körülbelül hány helyen folyik pillanatnyilag, hogy hány helyen zajlik. És ez mennyire Budapest-centrikus?
Jelenleg ebben a fél évben most 20 helyszínünk van, és igen, az nagyon fontos, hogy ne ilyen vízfejű projekt legyen. Most jelenleg 7 vitaklub működik a fővárosban, és a többi 13 pedig vidéken. És vidéken is fontos, így a heterogenitási települések szempontjából is, szóval, hogy most 6 megyeszékhelyen működnek vitaklubjaink, és a többi pedig kisebb városokban, vagy községekben, akár Zsákfaluban is. És egyébként nem csak településtípusban, hanem intézménytípusban, vagy szervezetek szerint is igyekszünk minél többféle helyszínt elérni, szóval, hogy van, akit általános iskolában, vagy középiskolában érünk el, vagy egyetemi csoportban, szakkollégiumi csoportban, de olyanok is vannak, akiket tanodákon keresztül, vagy közösségi téren keresztül, illetve diák önkormányzaton, vagy ifjúsági egyesületen keresztül.
Említettél egy tanodát, ahova te is jársz le, ez nagyon ismert a hazai közvéleményben, melyikről is van szó?
Az igaz, ilyen gyalapítvány Toldi tanodája.
No, tehát, mert ugye egy kicsit azt is gondolhatná az ember, hogy ez olyan középosztálybeli dolog ez a vita, akik egy kicsit azért már fölérettebbek. Hogy lehet Toldon, amiről az embernek valamilyen képe lehet, hogy ez nyilván egy viszonylag szegény település, jelentős a cigány lakosság aránya az ottaniakban, gondolom a gyerekekkel foglalkozó, vagy legalábbis ez egy ifjúsági csoporttal, ott hogy lehet, mennyire kell másképp közreműködni, dolgozni, segíteni ebben a folyamatban, mint egy belvárosi gimnáziumban?
Hát egyrészt sem ennyire, másrészt pedig egészen. Szóval, hogy az az alapmódszertan, a közösségi vita, vagy ez a megközelítés, annak pont ez a lényege, hogy az adott közösség, akit megszólít, meg aki vitázik, az benne legyen, akár témákban, akár szabályokban, akár az érvek megjelenítésében. Tehát egyrészt maga az eszköztár az nagyjából ugyanaz, mindegyik vitaklubunkban, nyilván más adaptációját jelenti ez a különféle gyakorlatoknak. Viszont az nagyon fontos, hogy ezek valóban helyi témák legyenek, olyanok, amikhez a fiatalok tudnak kapcsolódni, olyanok, amikben esetleg tényleg tudnak tenni.
Toldon mi lehet ilyen? Mondj egy párat.
Toldon például volt, amikor arról vitáztunk, hogy Toldon tudnának-e azok a szolgáltatások működni, mint Bihar keresztesen, ami a legközelebbi egyen nagyobb település.
Már akkor így nem tudjuk azért.
Pedobolt.
Aha, ja, tehát, hogy ilyen hétköznapi. Mm-hmm. És akkor ők ebben láttak valami fantáziát, vagy akár a saját lehetőségeiket is felhozták, hogy ők valamit el tudnának érni, vagy inkább csak, hogy a felnőttekkel mit kéne elérettetni.
Na, abszolút azt jártuk körül ennek a témának kapcsán, hogy milyen előnyei, meg milyen hátrányai lehetnek, milyen okai lehetnek annak, hogy a településen például ez mondjuk egy bolt, vagy más típusú szolgáltatás nem működik, és nyilván ez felvázolt azt, hogy ennek milyen megoldásai is lehetnek a jövőben. De hogy a maga a téma is itt is a fiataloktól jött, szóval, hogy nem mi találtuk ki, hogy amúgy nekik miről kéne Toldon vitázni, mint ahogy más vitaklubok esetében sem mi mondjuk ezt meg, hanem tőlük pörög ez ki, és őket éppen ez érdekelte.
Miért ne féljünk vitatkozni?
Hát ez egy jó kérdés. Egyrészt én fontosnak tartom, hogy a saját véleményeinket is megpróbáljuk olyan formába önteni, hogy ezt a másik meg tudja érteni, és ugyanezt megpróbáljuk a másik kapcsán is megtenni. Szóval én azt mondom, hogy ha van ez a biztonságos közeg, akkor ne féljünk. Egyébként egy csomó másmilyen esetben azért ez nem mindig ilyen örömteli és jó élmény tud lenni, szóval hogy akkor ne féljünk, hogyha ennek megvannak a jó keretei.
Mi következik most? Mi a következő lépés?
Ja, nektek. Azt hittem, hogy itt nálunk mi következik, vagy arra is van tanább, de akkor a te válaszod várjuk.
Most éppen nagyban szervezzük már a nyári közösségi vitatáborunkat, ez egy ötnapos tábor lesz július elején, úgyhogy ennek a szakmai, meg az operatív előkészítésén munkálkodunk.
Ez nyilván egy nagyon fontos, és valójában egy módszertant, meg egy szemléletet egyszerre találtok meg, de azt is feltételezem, hogy magatok között sokat beszéltek arról, hogy azért ez egy olyan ország, ahol nem párbeszéd zajlik, amelyik erősen széttart, most rosszkor mondom, mert ráadásul épp egy ilyen nagy csihipuhi, meg egy ilyen nagy zaj után vagyunk, de te neked van-e valami megérzésed, vagy valami tipped, hogy tudna ez a szemlélet és ez a magatartás egy kicsit a társadalomba kiáramlani, mármint hogy ne csak bár ez is nagyon nagy számát nem lebecsülni akarom, ne csak ez a 10 éves korosztály számára legyen ez egy gyakorlat, hanem hogy valamilyen módon ez egy jobban része legyen a társadalmi életünknek. Van-e valami tipped erre?
Hát egyrészt szerintem idő, tehát hogy mi azt reméljük, hogy most akik a vitaklubjainkban, akár általános iskolás korosztályban már elkezdtek ezzel foglalkozni, ők már nem biztos, hogy azzal a készlettel kerülnek ki felnőttként a társadalomban, hogy nekik egyébként nem lehet beleszólásuk semmilyen kicsi vagy akár sokkal nagyobb ügybe. Úgyhogy ha ezt ki tudják próbálni és tesztelni tudják, például ebben a projektben, akkor az egy pici muníciót tud nekik adni, hogy mondjuk máshol is kipróbálják, mondjuk az osztályközösségben is tegyenek ezért. Egyébként vannak is most már ilyen rövid távon is olyan vitaklubjaink, akik középiskolából kikerülve, aztán az egyetemen indítottak vitaklubot. Ezek picike lépések, és azt nem tudom mondani, hogy hogyan váltjuk meg ezzel a világot, de türelemmel, illetve idővel, hosszú távon azt gondolom, hogy ezek a picik össze tudnak adódni.
Hát főleg most, ahogy mondod, hogy van mintájuk, van saját emlékük, ami becsípődik valahol, ami visszatérhet egy bizonyos szituációban. Hát erről nagyon jó lenne hosszan beszélni. Köszönjük szépen, nagyon jó volt itt ez a kis beszélgetés számunk. Reméljük a hallgatók számára is. Az elmúlt percekben a DIA szervezetének egy érdekes programjáról beszéltünk, ami a közös értékeink projektben ezt jól belekavarodtam, szóval ebben a projektben jelenik meg. Egy hajóban nevezünk, ez a címe annak a vitaklub sorozatnak, amit szerveznek, és Csatári Tamara volt a vendégünk. Köszönjük szépen!
Én is köszönöm!
So don't be afraid, you heard what I said. Let the fall wind blow, let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best. Let the fall wind blow, let them blow, let them blow. From the east to the west, I love you the best.
Vers a peronon lehet, hogy kevésbé fogunk bosszankodni, a késik a vonat, mert lesz mit hallgatni. Idén nyáron is magyar költők versei hallhatók a Mávolán csoport állomásain, a Balatonalmádi Aranyhíd Polgári Egyesület kezdeményezésére. Compó Gábor van itt velünk a vonalban. Üdvözlöm, én Dudok Dávid vagyok a Civil Rádióból. Még nem hallom Gábort, nem tudom, hogy ő hall engem. Úgy tűnik, hogy valamilyen technikai problémánk van. Gábort próbáljuk újra hívni.
Halló? Akkor tarts, nem tudom, hogy tarts,
egy kis türelmet kérünk szépen. Ha minden igaz, akkor Gábor itt van velünk a vonalban.
Compó Gábor vagyok, és üdvözlöm a Civil Rádió hallgatóit.
Én is üdvözlöm, és örülök, hogy megoldozott ez a technikai probléma. Szóval mit érdemes tudni erről a kezdeményezésről, amely verseket visz a peronokra?
Hát 2019-ben kezdődött egy Kemény István kötettel, a Nílus című kötettel. Egy színész barátomnak vittem Zalaegerszegre, ő ott színész, és pár nappal később őt felkérték egy streetelt rendezvényre, hogy előre kihangosított főtéren üljön egy kávézóba, és akkor mondjon verseket, és erre hogy reagálnak az emberek, és ez ragadta meg az én képzeletemet, hogy bár Balatonalmádiban nincsen ilyen típusú főtér, de vannak strandjaink, úgyhogy a vers a partonnal kezdődött, majd egy évvel később tovább kerestem olyan helyzeteket, olyan váratlan helyszíneket, ahol talán egy kicsit pimaszul, de az emberekhez oda mennek a versek, és aztán sikerült együttműködni a MÁV-val, eleinte a balatoni régiót, a Balaton tudtuk körbeölelni, majd aztán országos rendezvényé vált.
Látom, hogy elég sok állomáson és nagyon sok verset is mondanak el, és hogyha minden igaz, akkor ezek a versek neves színművészek, színművésznők hangján hangzanak el. Hogy képzeljük el ezt az együttműködést?
Hát a MÁV után sikerült kiterjeszteni ezt a Volán ZRT-re. Idén már a Hév, a Kisföld alattin is megszólalnak, a Gyesev is társult hozzánk, és előre felmondott verseket kimondottam magyar, igaz, hogy abból klasszikus is, és kortárs verseket is előre felmondanak a neves színészek, vagy éppen zenészek, és a MÁV csoportnál ez naponta egyszer hangzik el, a Kisföld alattin kicsit másképpen, de ott óránként.
A technikai megvalósítást tekintve szépen szólnak ezek a versek ott a peronon, a hangos bemondóból? Ön hallotta már őket?
Én hallottam, pár vasútállomáson, buszpályaudvaron is hallottam. Többnyire érthetően és jól szólnak ezek a versek. A versek kiválasztásánál mindig törekszünk például arra, hogy az előző évben elhunyt magyar költőről megemlékezzünk. Ő most idén Lator László. Figyelünk a gyermekeknek szóló költemények is legyenek, ilyen idén Csukás István, Sün Balázsa, vagy Móricz Zsigmond Török és a Tehenek, amit Szarvas József mond, egyébként a Sün Balázs Gáspár Sándor, Szabó T. Annának is van gyermekverse. Figyelünk az évfordulósokra, 80 éve hunyt el Radnóti Miklós, 100 éve született Váci Mihály, nyilván tőlük van vers, Géczi János 70 éves idén, és szerencsére ő él, de 5 éve hunyt el Térei János, tehát figyelünk ezekre is, és próbáljuk a legjobb verseket megtalálni.
Van-e valamilyen visszhangja a közönség, az utazó közönség részéről ennek a kezdeményezésnek? Megkeresték-e már önöket, hogy micsoda nagyon jó kezdeményezésről van szó?
Igen, igen. Kővágó szőlősen emiatt egy harangtoronyból is szól a vers, mert Pécset hallották, és hogy megkerestek, hogy lehetne náluk is, és aztán ők is így bekapcsolódtak, ez egy nagyon érdekes, de e-mailt is kaptunk, egy egyetemi csapat várta a vonatot hazafelé Balatonról Budapestre, Balatonszárszón, és éppen egy József Attila vers szólalt meg, amit egyébként Szűcs Krisztián mondott az eszméletből egy részlet, és az annyira megindította őket, hogy, hogy mondhatnám, hogy tollat ragadtak, de nem, de e-mailt írtak, és nekünk is ez egy pozitív visszajelzések, nagyon örülünk nekik.
Mit tegyünk akkor, hogyha biztosra szeretnénk menni, és mindenképpen szeretnénk hallani egy-egy verset a nyáron? Mikor érdemes kilátogatni ezekre a vasútállomásokra, illetve van-e valamilyen lista vagy regiszter, ahol megtalálhatjuk ezeket az eseményeket? Mit ajánlana?
Hát egyrészt, ahogy mondtam, hogy ez egy kicsit pimasz játék, abban is pimasz játék, hogy nehéz a pontos időpontot mondani, és most nem ironizálok, mert ez szerintem mindenhol így lenne. Szóval az, a, az,